Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Kontra Jenő egyetemi tanárral Miklódi Márta beszélget.
Útvalló műsorunk mai vendége Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár úr, akit megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntök itt a Mária Rádió stúdiójában. A megkülönböztetett tiszteletre vissza fogunk még térni, és magyarázatot is fogunk ráadni. A tanár úr hosszú évtizedekig volt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető tanára, professzor emeritusként ma is oktat még. Én úgy vélem, hogy a mérnöki tudományok nagyon exaktak, konkrét földi dolgokkal foglalkoznak. Mikor döbbent ön rá, hogy a földi dolgok felett van egy magasabb rendű szellemiség, egy teremtő Isten? Netán a szülei bár beavatták?
Beavattak a szüleim. Drága jó édesapám, aki katolikus volt, már régen meghalt. Ő is gépészmérnök volt, és a reális világban élve egy rendkívül erős hittel rendelkezett. Még a régi világban érettségizett, hitét még élt fejlesztette. Édesanyám evangélikus volt, ő pedig állandóan velünk tartott, nekem volt egy bátyám, ő korán meghalt, és lényegében gyakorlati katolikussá vált, éltük a hitéletet, természetesen úgy, ahogy az 50-es, 60-as években lehetett, ahol édesapám egy elég bizalmi állásban volt a légoltalomnál, ahol aztán párt és állami vezetés sokat zaklatta, de mint párton kívüli nagyon kitartott a hite mellett, és ezt nagyon nagyra becsültük. Első találkozásom az valamikor az 50-es évek első felében, a 54-55 táján, mikor iskolába mentem, az első áldozással volt. A régi, valamikori Ciszter templomban, Budán, a Szent Imre templomban készítettek föl szent áldozásra, első áldozásra. Természetesen a ciszterci rend akkor még nem volt jelen újra, de nagyon jó gyermeklelkészek voltak a templomban, és ennek egy hagyománya folytatódott egészen mostanáig. Ekkor kezdődött az én eszmélésem, persze a gyermeki lélek fejlettségének megfelelően. Csak zárójelben említem, hogy felnőtt kereszténységet kell most tanulni az embernek, mert nem szabad megragadni a gyermekkori hitéletnél. De ez elkezdődött, és édesapám nagyon szépen bevezetett a hit élmény világába. Ugye akkor nem volt egyszerű dolog a hittantanulás. Az 56-os forradalom után ugyan formailag az iskolában megjelentek világi papok, és volt egy-két hittanóra, aminek hamar vége lett, és akkor apám arról gondoskodott, hogy egy nővér, aki ugye szintén egy nem működő rendnek volt a tagja, titokban járt hozzánk a lakásra, és velem foglalkozott a katekizmussal kapcsolatban, nagyon jó leckéket kaptam tőle. Tehát itt kezdett kibontakozni, majd amikor már a gimnáziumba kerültem, ami akkor József Attila gimnázium volt, és hát nagyon a materialista elvek alapján működött, ott azért már az osztálytársak körében voltak nagyon komoly hívő barátaim, akik ma is megvannak, hála Istennek, és voltak még régi tanáraink, még a ciszter időből maradt tanár is volt közöttük, volt paptanár és egyéb, akkor egy olyan érdeklődés lobbant fel bennünk, egy kicsit filozófikus érdeklődés, hogy Gál Ferenc előadásait hallgattuk az egyetemi templomba, úgy együtt mentünk, és hamarosan aztán megismertük Bolberic professzort, aki akkor még kezdő volt, és rendkívüli sugárzó hittel hirdette az evangéliumot, és egy kicsit filozófikus alapon tartotta a szentbeszédeket. Ő rövid ideig volt aztán a Szent Imrében, és hát sorolhatnánk később folyamatosan ezt a fejlődést, mert ugye tudjuk, hogy amíg az ember él, addig fejleszti a hitét, legalábbis ezt így kellene csinálni. Mi el voltunk kényeztetve. Azt nem mondhatom, hogy a nagy háború előttieket ismertük, mert akkor már ők nem éltek, ugye egy Sütz Antal, vagy egy Banga Béla, vagy lehetne sorolni a nagy neveket, akik óriások voltak. De volt Brückner Ákos, amikor visszajöttek a ciszterek, 22 évig ott plébánosként személyes jó barátunk lett. Aztán ott volt Placid atya. Hát el voltunk kényeztetve, ez az igazság. És másik irányban is az én érdeklődésem egy kicsit filozófikussá vált, és akkor Bolberichez jártunk a budai előadásaira, ami hát tiszta filozófia óra volt, minden héten körülbelül 2 órát adott elő a Városmajori templomban, és erre lehetett felépíteni egy olyan hit és ész problémájával foglalkozó gondolkodásmódot, amit lényegében a II. Vatikáni zsinat tisztázott. Ugye ez egy örök probléma volt, hogy hogyan gondolkodjunk a hitéletről és magunk hitéleti emberré válásáról a hit világosságánál és az ész fényességénél, ahogy ő mindig mondta. Ezt a problémát ő könyvekben fogalmazta meg, persze ennek megvolt a teológiai háttere is, és a filozófiai háttere is, csak egy pár nevet mondjak Yves Congartól Ráneren keresztül, Ránernek van egy nagyon jó könyve erről a teológiai erények feldolgozásánál. Ezekből lassan-lassan magyar fordítások is megjelentek, amihez hozzá lehetett jutni, legkedvesebb könyveim többek között ezek, illetve Bolberich professzornak a kiadott könyvei, és az előadásoknál általam írt jegyzetek. Tehát ez volt az a fejlődés, ami édesapámnak köszönhetően elindult gyermekkoromban, és a Baláti körnek köszönhetően is szépen alakult. Azt mondhatom, hogy mind a mai napig tart, bár a nagy nevek már nem nagyon léteznek. Ugye egy nagy váltás van az egyház tanítóhivatalában, nagy váltás van a baráti körben, a rokonságban. Hát ezt próbáljuk a családdal még azért folytatni, és remélem, hogy eredményesen.
Nagyon komoly hitbéli alapokkal rendelkezett már gyermek és serdülőkorában, és mégis gépészmérnök lett. Hivatása során hogyan segített őt a hit?
Mindenképpen segített, bár én először nem gépészmérnök szerettem volna lenni, hanem villamosmérnök. De hát ez csak egy részletkérdés. A hit úgy segített, hogy egy önfegyelmet adott, ugye ez a tanulásban nyilvánult meg először, és végül is egy szerencsés összeesése volt a reál tudományok művelésének és a magánérdeklődés humán oldalának. Ennek a kettőnek, tehát az volt a szerencsés, és ma is azt kell mondjam, hogy szerencsés együttlét, hogyha valaki reál tudományokat művel, de passziója, az legyen akár a történelem, a filozófia, a hadtörténet, a humán világ, a zene és a többi, mert a kettő rendkívül jól próbál egy teljes embert felnőtt korban kielégíteni. Tehát a gépészmérnökség az egyébként édesapámtól eredt, aki 43-ban végezte el a műegyetemet, és hadiüzemi mérnök volt a háború alatt a Weisspanfréd gyárban, és az egész baráti körre egy nagyon hívő, nagyon érdekes első generációs társaság volt, a Horthy kollégiumban laktak, és volt, aki közülük kohol és gépipari miniszter lett, egy hívő ember, például Horgos Gyula, aki nagyon megállta a helyét. Ez nekem példakép volt. Vagy egy barátom, Kossuth Díjas édesapja, Kovács Házi Ernő, aki motorfejlesztéssel foglalkozott, Csepel autóért kapta a Kossuth Díjat. Tulajdonképpen olyan nagy példaképek voltak közvetlen közelről az ember előtt, hogy nem volt nehéz őket követni.
A hivatása során bizonyára voltak olyan helyzetek, amikor úgy érezte, hogy emberileg nem tudja megoldani. Az Úristenhez kellett fordulnia.
Így van. Voltak nehéz helyzetek. Az Úristenhez fordulásnak 2 fő iránya volt. Az egyik egy közvetlen, ez az ima által. Ezzel nem mondok újat, de a másikkal sem, amikor szentekhez fordulunk, és ők segítenek. És segítettek. Tulajdonképpen nem csak kanonizált szentek, hanem az én világomban már megelőlegezett szentek. Például, csak egyet mondjak, Mindszenty Bíboros úr. Hát őt gyakorlatilag szentnek kell tekintenünk, ugye? A 20. század egyik legnagyobb magyar szentjének. A hozzá fohászkodás, vagy hát másokhoz is, hát Szent Pió atyához, vagy szememben szentként tisztelt 12. Pius pápához.
Mondaná egy történetet ehhez?
Igen. Feleségem, aki egyébként a Mária Rádió önkéntese, súlyos műtéten esett át, és úgy hozták vissza az életbe, hogy ilyen könyörgésekkel sikerült.
Akkor most mondom el a kedves hallgatóknak, hogy a megkülönböztetett tiszteletet én azért adom a tanár úrnak, mert hozzátartozik a kedves felesége, nagyon régen önkéntese a Mária Rádiónak, és én tudom, hogy egy hozzátartozónak sokkal nehezebb eljönnie és hitet tennie. A kedves feleségének pedig jobbulást kívánunk, és imádkozunk érte.
Köszönöm szépen.
Ön sok évtizedes munkássága után nyugdíjba vonult, ma is oktat még viszont professzor emeritusként több helyen is. Hol tanít?
Elsősorban a régi tanszékünkön, a Műegyetem építészkarának az épület energetikai és épületgépészeti tanszékén, ahol én a hőellátást, fűtéstechnikát viszem, illetve van egy választható tárgy közösen a vegyészkarral, az pedig az ökológikus építészetnek az épületgépészeti vonzatai, megújuló energiák. Ezeket a tárgyakat viszem tovább, illetve gyakorlati foglalkozásokon pedig tervkorrekcióknál igen nagy mennyiségű, nagy számú hallgatóval korrigáljuk a komplex terveket, illetve a diplomaterveket, tehát ez a mostani feladat. Nyugdíjas, már nyugállományba ment volt évfolyam társaimat is hoztam a tanszékre, óriási gyakorlati tudással, ami sokkal nagyobb gyakorlati tudás, mint a miénk, akik ott bent éltük le az életünk nagy részét. Én egyébként tervezőintézetben kezdtem, de hamarosan bekerültem az egyetemre. Ezen kívül szakmérnöki oktatásban részt veszek a Szent István Egyetemen, Gödöllőn és a Pécsi Egyetem Műszaki Karán, Pécset.
Említette az ökológikus építészetet. Nagyon nagy probléma manapság az energia, mert van mindenféle megújuló, nem megújuló. Kísérletezünk, hogy mit lehetne még tenni, de az energia az mindig kevés. Milyen a mai korszerű ökológikus építészet?
Azt jelenti, hogy nagyon sok elpazarolt energiahordozót, modern szóval exergiát a hőtanban elengedünk. Gondoljunk csak a langyos, már medencékből elfolyó termálvizekre, gondoljunk a szennyvizek hőtartalmára, sok mindenre gondolhatunk, napenergiát se használjuk ki egészen. Ezeknek a fejlesztése műszakilag megoldott dolog, ám környezetvédelmileg még nagyon sok tennivaló ezen a területen, amit hát fejleszteni kell, illetve hát sokba kerülnek a beruházások, gondoljunk csak a napelemekre, a napelemparkokra, amivel én nem mindig értek egyet, mert egy óriási kérdés, hogy termőföld vagy napelempark, de ennek is van egy kompromisszuma, ami értelmesen megoldható. A hazai termálvizeknél vannak nagy beruházási ellentmondások. Ezen kívül hát sok mindent felsorolhatunk az ökológikus építészetben, ugye az épületek fűtése, hűtése természetes eszközökkel is jó részt megoldható. Azt kell mondjam, hogy a fosszilis energiákat még nagyon sok évtizedig nem fogja a világ nélkülözni, de visszaszorul a jelentőségük. Jelentőségük ma lényegesen nagyobb, mint a megújulóké, de a megújulók fejlesztése is folyik, csak hát rossz példákat követni nem szabad. Lásd Németország, ahol teljesen rossz irányt választottak. Tehát az épületgépészeti energiagazdálkodás alapja a jól átgondolt megújuló energiák mellett, a biztonság mellett, a vezetékes energiahordozók, a földgáz és a villamosenergia okos, takarékos felhasználása, ami persze építészeti eszközökön is múlik. Ezt kell úgy összehangolni és folyamatosan fejleszteni, és ennek a tudását a hallgatóknak átadni, hogy a jövő, ahol az ő munkájuk majd érvényesül, az olyan megalapozással menjen, amire Magyarországon elég kevés műhely kapható. Tehát ilyen szempontból a műegyetem elég jól áll, de a vidéki egyetemek is szépen felzárkoznak, például a Debreceni Egyetem.
A fosszilis energiák azok nem megújuló energiák. Már elég régen riogatnak azzal, hogy ezek ki fognak merülni.
Erre azt kell mondjam, hogy mikor én hallgató voltam, hát az bizony a 60-as évek vége volt, akkor azt mondták, hogy 20-30 év múlva nem lesz olaj. Hát egyre több olajmezőt tárnak fel, és persze a fogyasztás is nagyon nagy, változatlanul, csak gondoljunk Kína belépésére és industriális fejlődésére, vagy gondoljunk a földgáz felhasználás óriási növekedésére, például csak Európában. Ez nem nagyon fog változni, vagy nagyon kevéssé fog csökkenni ez az igény, de a földgázmezők is új mezők felfedezésével, hát még hosszú ideig kielégítik az igényeket, de pazarolni semmiképpen nem szabad ezekből az energiákból. Úgy kell elgondolni, hogy kiegészíteni, tehát alapenergiahordozó lehet, de ki kell egészíteni megújulóval. De a megújulót nem szabad túlértékelni, nem szabad túlzásba vinni, és a megújulókkal való gazdálkodást kell jól megfogalmazni.
A tanár úrnak speciális kutatási területe volt a geotermális energia. Azt mondták, hogy Magyarország, a Kárpát-medence nagyon szerencsés helyzetben van, mert egy hévízmedence tetején csücsülünk. Én emlékszem, hogy lefúrtak olajat keresve, és hévíz tört fel. Budapest fürdőváros, már ezt nagyon már törökök fölfedezték, azt hiszem 113 kút van. Igen. És az országszerte de 1000-nél több.
Országszerte 1100 körül mozog a működőképes hévízkitermelésre alkalmas mélyfúrású kutak száma. Ugye itt több fokozatot lehet megkülönböztetni, a kis mélységű, 1-200 méterig terjedő kis entalpiájú geotermia, az főleg a hőszivattyúk, kis házak, családi házak, egy-két középület működtetéséhez, fűtéséhez elegendő. Én inkább arról beszélek a mélyfúrású kutakról, ahol a mélység maximum olyan 2300-2400 méter körül van. Ebből köznapi nyelven termálvizet termelünk ki, ami egy hőhordozó közeg, amit felhasználunk kétféle módon. Elsősorban a hőenergiáját, az exergiáját próbáljuk hasznosítani. Ennek módja a hőcserélőn keresztül történő több lépcsős kihasználás, és a lehűlt vizek visszajuttatása az eredeti mélységbe, ha ez geológiailag megoldható. Nem mindig oldható meg. De van egy szekunder felhasználás is, ami a nagy mennyiségű gáz tartalomnál, ahol metán tartalomról beszélünk, megoldható a metángáz leválasztásával, mert ez egy ingyen földgáz. De erre nagyon szép példák vannak Szolnok környékén és a Hajdúság egy részén, de máshol is az országban. Tehát itt egy többszörös megújuló energiahasznosításról beszélhetünk. A vízfelhasználás, mint termálvíz, az pedig ugye elsősorban a gyógyászatban és a fürdőhasznosításban jöhet szóba, aminek nagyon szép példái kezdenek kibontakozni az utóbbi egy-két évtizedben, de sajnos országosan nincs gazdája. Tehát helyi kezdeményezések és állami támogatások, pályázatok léteznek, de igazán a 70-es, 80-as évektől, amikor még a MOL is foglalkozott ezzel, nincs gazdája. Tehát itt egy átalakításra lenne szükség, és egy nagy nemzeti programot kellene indítani. Európai Uniós támogatást nyugodtan adhatna az Európai Unió, ha becsülné Magyarországot ezen a vonalon.
Gazdag élet útja során az Úristen biztos, hogy sokszor segítette. Mit tart ön az Isten áldásának?
Az Isten áldásának elsősorban a családot, feleségemet, és hát persze a gyerekeket, de beleértem a családba a nagyszülőket is, a szüleimen kívül természetesen, mert hát ugye velük éltem le életem első felét, bár édesanyámat nagyon korán elvesztettem még diákkoromban, és hát az egész családot ideértve, és aztán kibővítve ezt a kört a baráti körrel, hát nem akármilyen baráti körre lehetett szert tenni, és itt az irány nálam nagyon erősen a Kárpát-medence különböző irányaiba mutat, elsősorban Erdélyországba. Noha nekem nincs rokonságom Erdélyben, bár egyszer egy rádiótudósító kérdezte, mikor a búcsúban voltunk, a minden évben mentünk, ahogy lehetett, Csíksomlyóra, hogy ennyit jár Erdélybe, magának vannak rokonai? Mondom, igen, 2 millió. Tehát komolyra fordítva, rendkívül jól érzem ott magam, barátaim, igaz magyar emberek, akiket nagy cél vezérel, és hát felnéznek az anyaországra, szakmailag is nagyon sok munkát végeztünk együtt, és próbáltunk segíteni nekik, állandóan szervezik a konferenciákat, ahol vagyunk, és mi is meghívjuk őket. Kórházak felújításától kezdve sok mindent szakértettünk, egyeztettünk, közös kiadványaink vannak az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társasággal, és ezt ismerte el most az ITM egy kitüntetéssel.
Életpályája során sokszor megáldotta önt az Úristen. Ennek bemutatására választott egy szentírás ígét.
Igen, Máté evangéliumának a 7. fejezete. Bizalom az imádságban. Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek, mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. Vagy ki az közületek, aki ha a fia kenyeret kér tőle, követ ad neki, vagy ha halat kér, talán kígyót ad neki? Ha tehát ti, aki gonoszok vagytok, tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább fog ti atyátok, aki a mennyekben van, jó dolgokat adni azoknak, akik kérik őt.
Nagyon szép, igen. És tényleg az Úristen áldásait tükrözi. Kérjünk és kapunk.
Így van. És ugye, hát megint csak Bolberitz tanár úr előadásait hallgatva, és főleg Karl Rahnernél hozzáolvasva, ugye jól tudjuk, hogy háromféle ima van legalább, a dicsőítő, a doxológia, a kérő és a hálaadó ima. Hálaadó ima gyökeresedett meg bennem elsősorban, és nagy örömmel, mert annyi jót kap az ember az élete folyamán, hogy szinte naponta nem tudja a fejét kapkodni, hogy megköszönje ezt. És ez kezdett bennem megerősödni, hát már jó pár évvel ezelőtt. Példákat tudok mondani, akár az egyetemi előmenetelben, bár ez engem nem túl izgatott, mert nagyon sokáig én a sor végén álltam a tanszéken, de szinte hogy magától ment a dolog, nagyon sok szeretettel vettek körül, ezért naponta lehet hálát adni, hálaadó imát, a családban, a feleségem gyógyulásában, és hát sok mindent lehet még itt felsorolni, apróságokat és nagy dolgokat egyaránt, de a kérő ima is persze benne van ebben a körben, de a hálaadó ima az engem lenyűgöz, és nagyon foglalkoztat.
Ehhez kérünk szépen egy történetet.
Igen, hát megint csak a feleségem betegségére tudok utalni, ami egy szokásos szívműtét volt, de sajnos ő olyan nehezen tudta elviselni ezt egy tönkrement szívvel, hogy majdnem az életébe került. És akkor én, hát ugye a kérőimákat és a baráti kör mozgósítását végeztem, és az az igazság, hogy meghallgatásra talált, és hála Istennek nagyon szépen gyógyul. Ez egy olyan történet, ami nagyon megérintett engem, és hitben megerősített. Ez egy óriási dolog volt. Óriási dolog volt őt nem elveszíteni, majdnem 50 éves házassághoz közeledve, már önmagában is egy óriási ajándék, hogy még megvagyunk, és élünk, és működünk, és én merem remélni, hogy van egy olyan sugárzása ennek a isteni kegyelemnek, amiben részesültem, állandóan működik, kitüntetett szerepünk van, és hát most nagy szavakat mondok, a szenté válásunkat segíti, a hétköznapi szentek sorába próbálunk fölemelkedni, hogy a képességiségből a ténylegességi lét felé haladjunk, persze a mi magunk egyszerű módján.
Nagyon egyetértek, a hálaadó ima fantasztikus dolgokat tud az ember életébe hozni, mert az Úristen úgy válaszol ezekre a hálaadó imákra, hogy még több jót ad nekünk.
Igen, ez egy nagyon jó gondolat, ez biztosan így van, és ugye nem, mint a kafarnaumi százados, hát nem vagyunk méltók, hogy ennyi jóban részesüljünk, de én azt hiszem, hogy mégis túlcsordultan kapunk ebből, amit hát nem lehet eléggé megköszönni.
És a másik nagyon fontos, hogy a másokért való imádkozás szintén sok áldást hoz az ember életébe. Így most a hallgatóinkat is kérem, hiszen ők is ismerik Kontra Zsuzsa hangját, hogy imádkozzanak érte. A tanár úrnak megköszönöm a beszélgetést, a sok évtizedes munkája elismeréseként idén átvehette a Magyar Érdemrend Tiszti Kereszt polgári tagozatának a kitüntetéséhez, amihez szívből gratulálunk, és jó egészséget kívánunk.
Dr. Kontra Jenő egyetemi tanárral Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió.
Hírpercek.
Ferenc pápa segíti a migránsokat a fehér orosz lengyel határon.